Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteltem, hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Rihárd. Miért van minden turnusváltás szombaton? Kérdezi több hallgató. Horvátországban például egyikük 3 órán keresztül állt a dugóban. Egy másik hallgatónk Velence előtt Jeszalónál 2,5 óráig araszolva tette meg az 1500 méteres távolságot. Nos, szombat lesz és marad is a turnusváltás időszaka, ennek a legfontosabb okai pedig a német turisták. Ők ugyanis nagyon nagy számban utaznak Olaszországba, Horvátországba, Bulgáriába, ugye a japán és a német tipikusan turista nemzet, ezt is szokták mondani, és a német turisták pedánsan, németesen veszik ki a szabadságot hétfőtől péntekig, és ez azt jelenti, hogy a hétvéget is beleszámítva ők szombaton elutaznak, és a következő szombaton szeretnek hazaérkezni, hogy még vasárnap pihenjenek rá egyet. És mivel hogy a németek 99%-ának így adják ki, illetve így veszik ki a szabadságát, ezért hát hozzájuk idomultak a turista fogadók, és emiatt van szombaton a turnusváltás. Úgy tűnik, hogy meghatározó ez a szombat, és nem is szeretnének ezen változtatni, hiszen így egységesebb a szállásadóknak, kiszámíthatóbb az, hogy ki mikor érkezik. Természetesen mindez azzal jár, hogy aki szombaton utazik Olaszországon át, vagy Olaszországba, vagy esetleg Horvátországba, az hihetetlen dugókra számíthat, nem beszélve Franciaországáig is elterjed mindez, tehát aki a francia rivierán Cannes környékére elpróbál jutni szombatonként, akkor az 5-6 órás sorbálásokra számítson. Tehát, hogyha valaki csak szeretne leruccani az Adriára, és nem akar egy hétig maradni, akkor azt tudom javasolni, hogy vagy hétfőn induljon el, vagy kedden, de még vasárnap is nyugodtan elindulhat, visszafelé pedig legkésőbb pénteken kora reggel, de inkább csütörtökön jöjjön, és akkor nem lesz dugó, szinte szágulhat azokon a helyeken, ahol szombati napon iszonyatos sorokra kell számítani. Az egyik kedves hallgatónk nem kapott szobát Horvátországban, pedig volt hely a szállodában, de azt mondták neki a hotelben, hogy ha 7 napig akar maradni, akkor számára nincsen hely. Ezért bepanaszolhatja a szállodát. Nos, hogyha a hotel már korábban, például a prospektusaiban is megjelölte, akkor nem. Nagyon sok olyan szálloda van Horvátországban, de Olaszországban is, amelyik kijelenti, hogy 3 vagy 5 nap a minimum tartózkodási idő. Ezt azért találták ki, hogy ha valaki 1 napot például ott volt, akkor ne vegye el esetleg egy olyan előre a helyet, aki mondjuk 1 hétig is ott maradna akár abban a szállodában. Tipikusan üdülőaraló szállodák ezek, és azokra a turistákra számítanak, akik legalább 1 hetet maradnak, kell keresni egy másik hotelt. Lehet-e még Horvátországban a helyszínen szabad szobához jutni, elindulhatok-e úgy, hogy csak beülök az autóba és leruccanok az Adriára, kérdezi az egyik kedves hallgató. Nos, ha család nélkül utazik, vagy ha békés nyugodt a felesége, akkor bátran leutazhat Horvátországba az Adriára, úgyhogy nincs szállásfoglalása. Természetesen a hölgyek nagyon korán megunják, amikor már a 6.-7. apartmant és hotelt hagyta el házura, és mondjuk a 8.-9. szálláson is azt a választ kapja, hogy tele van és nincsen hely. De hát ugye a nagyszámú törvényei alapján minél több hotelt, minél több szállást felkeresünk, annál nagyobb az esélyünk, hogy legyen még szabad hely. Jó magam, rengetegszer utaztam már úgy az Adriához, főszezonban, csúcsszezonban is, hogy hátszólag nem volt hely, és mindig sikerült kapni, de előfordult bizony az, hogy 4 órás keresgélésbe tellett. Mindenképpen jó tanács, hogy úgy induljanak el, hogy lehetőleg olyan 3 óra körül már legyenek ott, hiszen ha valaki este 9-10 óratájban vagy még később érkezik oda, akkor sötétbe keresgélni nem jó, és sokszor be is zárják már az apartmanok bejáratát, vagy a hotelt, úgyhogy kicsi az esély, hogy akkor kapnak szobát, de ha valaki 3 órakor délután már odaér az Adriára, akkor azért még van esélye, hogy ha nem is közvetlenül tengerparti helyen, de valamelyik szép szállodában esetleg akad jó áron szoba. Sokan panaszkodtak arra, hogy a Turinform irodákban, legalábbis a turisztikai információs központokban az Adriánál azt mondták nekik, hogy nincsen sehol sem hely, aztán később mégis kiderült, hogy van. Ezt magam is tapasztaltam, ugyanis ez úgy működik, hogy ők csak azt tudják, amit nekik lejelentenek. Tehát, hogyha van 36 bejelentett regisztrált szállás, és mind a 36-ban elfogy az összes hely, akkor a Turinform irodában azt mondják a magyar turistáknak Horvátországban, hogy nincsen már a továbbiakban hely. Attól még lehet, hogy 100 nem regisztrált szobakiadó vagy panziótulajdonos még kínál szobákat, tehát ezt egyáltalán nem kell tökéletes törvénynek tekinteni. Tovább kell keresni, előbb-utóbb biztos, hogy lesz szabad szállás. Veszélyes-e Montenegró? Kérdezi az egyik hallgató. Nos, nem, sőt, idén még olcsó is. Ha a szerbek előszeretettel utaztak, ugye a korábban még Szerbia Montenegróhoz tartozó montenegrói tengerpartra, most azonban 33%-uk visszamondta az útját, és nagyon sok a szabad szállás. Tehát, hogyha valaki egy vadregényes, izgalmas tengerpartot szeretne viszonylag olcsón felfedezni, akkor érdemes elmenni a Montenegróba, hiszen szinte last minute áron kínálják ott egyes hotelek a szobáikat a visszamondások miatt. Bulgáriában nem volt meleg víz az egyik hallgatónk apartmanjában, panaszt tehete emiatt. Nos, mivel hogy levélben érkezett ez a kérdés, és megnéztem az illető úr utazási szerződését is, nem, ugyanis ott világosan értek, hogy egyes esetekben nincsen meleg víz. Bulgáriában ez egyébként gyakran előfordul, úgyhogy erre érdemes számítani. A modern új, főleg német befektetők által építetett bulgáriai szállodáknál ilyesmi már nem fordul elő, de a régi szállóhelyeken és a panziókban, apartmanokban ez azért gyakori probléma. Cipruson hol van jó strand, kérdezi e-mailen az egyik hallgatónk, aki éppen Ajanapán tartózkodik Cipruson, hát nevetni fog ott Ajanapán. Tehát, hogyha ott sem talált megfelelőt, akkor nem érdemes nagyon keresgélnie, hanem befizetni majd télen mondjuk a Dominikai Köztársaságba, mert ott talál fehér homokot. Cipruson kellemes homokos a tengerpart, vannak pálmafák is, de hát fehér homokra ott ne számítson. Ajanapán nagyon kellemes strandok vannak, azért Larnakában még érdemes elmenni, ha ott próbálkozik, esetleg sikerrel járhat, vagy más nem Afrodité szikláját kereszt körbeúszhatja, ugyanis a legenda szerint, aki ezt megteszi, az soha nem szakad el a párjától, hanem örökre szerelmes marad. Strandok vannak még Pafosz környékén is Cipruson, ezek sem rosszak, úgyhogy azt hiszem, hogy van választék azért bőven. A fehér homokos strand úgy tűnik nagyon sok hallgatót érdekli. Két barátnő szeretne fejenként 150 ezer forintból eljutni olyan helyre, ahol fehér homokos strand van. Hát, hogyha nem visznek festéket, nehéz lesz, mert Európában, a Földközi-tenger medencében, ahová most lehet igazából a szezonban viszonylag jó áron utazni, ott két helyen van csak fehér homokos terület. Gardinián egy körülbelül 200 méteres szakasz, meglehetősen zsúfolt ilyenkor, és Korzikán van egy pici fehér homokos rész, de ez sem a klasszikus dominikai, vagy a Seychelles-szigeteki, vagy boraborai fehér homok, hanem olyan fehéres homok. A Földközi-tenger medencéje olyan, hogy így alakult, úgyhogy azért ne keressék még a Survivor fehér homokját. Veszélyesebb Törökország, kérdezi az egyik hallgató, hogyha a luxusszállodákat nem hagyja el, akkor általában nem, de azért hallhatták a híradások, belőle fordulnak például a piacon is robbantások, tehát legyenek óvatosak. Egyik hallgatón kérdezi, hogy ha Spanyolországba utazik, akkor Costa del Sol-t vagy Costa Bravát válassza-e? Nos, Costa del Sol, vagyis a napos part egy kicsit elegánsabb, ugye itt van Marbella és Malaga. Costa Brava meg nyüzsgőbb, ott Barcelonát érdemes megtekinteni, Costa del Solhoz pedig Granada esik közel, meg Sevillába is esetleg el lehet utazni, vagy elmenni egészen Gibraltárig. Tehát azt hiszem, hogy mind a kettőt érdemes felkeresni, de ne egyszerre, mert akkor aztán rohanás lesz az egészből, úgyhogy szerintem megér két nyaralást is, hogyha tehetik. Nem túl meleg ilyenkor Egyiptom, kérdezi az egyik hallgatónk, de nagyon meleg van, még akár a 60 fokot is elérheti a hőmérséklet a luxori királysíroknál. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy ha Egyiptomba utaznak, meglehetősen olcsó egyébként, és még mindig van hely a csárterrepülőgépeken, akkor maradjanak a szállodában, hűsöljenek, élvezzék az all-inclusive ellátást, ilyenkor legalább nem lesz probléma a fáraó átka, vagyis az, hogy 10 magyarból 8-nak hasmenése lesz, hiszen ha a szállodában maradnak, akkor mindig el tudnak rohanni a mosdóba, tehát a fakultatív kirándulásokat inkább hagyják télire. Kell a Kanári-szigetekre oltás? Kérdezi az egyik hallgató. Nem kell semmilyen oltás, tökéletes a biztonság, és európai szintű utcákra, vendéglőkre, szállodákra számítsanak, hiszen ugye Spanyolországhoz tartoznak a Kanári-szigetek, és ennek megfelelő a közbiztonság és általában a környezet is. Egy kicsi afrikai feeling azért mindenképpen érezhető, hiszen nagyon sok árus van például az utcákon, de ez a maximum. Monte Carlóba utazik az egyik hallgatónk, vigyene magával öltönyt, kérdezi. Felesleges. Láttam amerikai turistákat, akik rövid nadrágban szaladgáltak a rulettasztalok körül. Ilyenkor nyáron nem veszik ezt errefelé komolyan. Amúgy is, főleg ősszel télen indulnak be a nagy privát szobákban a klasszikus játékok, rulettpartik, pókerpartik. Ilyenkor inkább turista látványosság a Monte Carlo-i nagy kaszinó. Egyik hallgatónk Milánóba szeretne utazni, és megnézni Leonardo az utolsó vacsora című freskóját. Van-e esélye arra, hogy ezt lássa, és mennyit kell várni, kérdezi. Nagyon sokat, órákat. De lehetséges, hogy megkönnyíti a dolgát majd az olasz turisztikai miniszter, aki szeretné éjfélig meghosszabbítani a nyitvatartási idejét annak a múzeum kápolnának, múzeum templomnak, ahol látható az utolsó vacsora című freskó. A hozzákapcsolódó kolostort is lehetne majd éjfélig látogatni, ez a terv, és akkor be lehetne majd menni jóval több turistának, mint jelenleg. 15 percenként 100 embert engednek egyébként be, úgyhogy várni kell, az kétség. Az egyik hallgatónk megjegyezte, hogy a budapesti repülőtérre szeretett volna elmenni minibusszal, de nem jöttek ki érte. Nos hát ez bizony előfordul, döcög ez a szolgáltatás. Személyes tapasztalatom is az, hogy egy főért már nem mennek ki a minibusszal, és este 8 után például én már nem tudtam helyet foglalni. Nem csoda, hogy megválni készül a Budapest Airport a minibusz üzletágától. Ráadásul, hogyha ugye egy főért nem mennek ki, csak kettőért, akkor két főnek biztos, hogy megéri ezt a szolgáltatást igénybe venni, és egyszerűbb talán taxival menni, főleg ha a taxitarifák valóban alacsonyabbak lesznek, de minden esetre kétségtelen, hogy zárt pályázaton fogja majd a Budapest Airport értékesíteni a minibusz üzletágat, és professzionális cégeket hívnak meg a tenderre. Augusztusig el is dől az, hogy vajon mi lesz a sorsa a minibusz üzletágnak, és ki veszi meg, milyen új szolgáltatással várja majd a turistákat, az utazni vágyókat. Napelemes hajó közlekedik már Londonban, a Hyde Park taván lassú és csak kisebb távra vehető igénybe, ám építetői állítása szerint a hajó jelenti a jövőt. Maximum 132 kilométeres távolságra juthat el ugyan a napelemmel működő hajó, és sokan emiatt pessimizmusra fogadták, mondván, hogy Londonban mindig esik az eső, tehát tudja, hogy nem fog működni a Hyde Park taván ez a hajó, de a tervező azt mondta, hogy éppen ez a lényege a dolognak, hogy még az esős napok ellenére is legalább annyi fényt mindig kap a hajó, hogy tudjon közlekedni, és azokban az országokban pedig, ahol sokkal többet süt a nap, ott akár nagyobb sebességekre is képes lehet egy ilyen jármű. A Balkán legnagyobb ori színházára bukkantak a régészek Szófiában az ottani elektromos művek épületének alapozásakor. Az ellipszis formájú amfiteátrum az időszámításunk utáni 3. évszázadból való, és alig marad el méretét tekintve a római testvérétől, a római Kolosseumtól, úgyhogy nem mindennapi látvány lesz majd, hogyha sikerül a feltárás. Átadták a Szajna feletti 37. hitat Párizsban. Az építészeti remekmű azért furcsa, és érdekes, mert véletlenül rengeteg turista lefotózza majd, ugyanis a helyi kritikusok szerint modern és karcsú formáival egy padlóbot melltartóra emlékeztet mindenkit a Szajna feletti új híd. Megörbített acélból készült egyébként, modern és karcsú a híd, várja majd a gyalogosokat, meg a turistákat, akik bizonyára ezt is lefényképezik.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére. Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Útikönyvek helyett.